Ocsgyányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral beszélgetünk, de nem a stúdióban, ahogy megszoktuk, hanem egy helyszínén, az ő munkásságának egy kiemelkedő helyszínén. Azt hallottam, hogy talán Magyarország legszebb kőtárában vagyunk, és kérdezem Ocsgyányi Vilmost, Vilit, tényleg így van, hogy ez a kőtár a legszebb?
Itt vagyunk Pécset, a Pécsi Dóm kőtárban. Volt szerencsém ennek a kőtárnak az installációját, a berendezési egységeit elkészíteni még 2000-es évek legelején. Éveket dolgoztam itt ennek a kőanyagnak a restaurálásával elsősorban, még akkor a Vasasi kőtárban, vagy a Vasasi moziban voltak ezek a kövek elhelyezve. Tóth Melindával és Dávid Ferenc művészettörténész közreműködésével, és volt még egy restaurátor kollega, Pintér Attila festőrestaurátor, aki ennek a kőanyagnak a festett részleteiért volt felelős, és együtt tisztítottuk és rendszereztük ezt a kőanyagot, mire aztán megépült itt ez a dómkőtár Bachmann Zoltán tervei szerint. Ez egy olyan ideális korszakban volt, amikor még Bachmann Zoltánnal itt a kioszkban nyaranta le tudtunk ülni egy sörözés mellett. Ő rajzolt egy párat, és közben beszélgettünk, hogy vajon hogyan is legyen majd ez a kőtár megépítve. Közvetlenül a dom háta mögött nézegettük ezt a területet, és néztük, hogy jaj, hát sajnos lehet, hogy ez kisebb, mint ahova úgy elgondolunk egy kőtárat. És akkor addig nézegettük, míg azt mondta, hogy de jó, hát itt akkor csinálunk egy támfalat, itt arrébb megyünk ezzel a dombbal, és akkor be fog ide férni ez a kőtár. És így is lett. A szó az tetté vált, hogy ilyen igei értelembe emlékezzek Bachmann Zoltánra, és elkezdődött ennek a tervezése, és nagy szerencsém volt, hogy gyakorlatilag ezt a múzeumi részt, hát így a magaménak is érzem.
A magadénak érzed, és akik hát látták, vagy akik ebben illetékesek, azok arra is méltónak találták ezt, és a te korábbi munkásságodat, hogy Munkácsi Mihály díjjal ismerjék el.
Igen, amikor elkészült ez a dómkőtár, akkor terjesztett föl engem. Szentkirályi Miklós volt a Restaurátor Egyesületnek az elnöke, és az ő javaslatára 2004-ben megkaptam a Munkácsi díjat.
Egy olyan térben vagyunk, és az hallgatók kedvéért elmondom, de remélem, hogy minél többen vannak és lesznek, akik megnézik a valóságban ezt a pécsi dómkőtárat. Szóval ez nem egy raktár, hanem ez egy olyan tér, amely ma nevezhető közösségi térnek, és amelynek a berendezése is, hát ha szabad ezt mondanom, talán imitál mondjuk egy templomot. Tehát van egy templom bejárat, van egy szentély, ezek úgy láthatók, és hát különböző installációk a falakon, ezek sem véletlenszerűen, vagy nem raktárszerűen vannak itt. Beszéljünk erről a kapuzatról, meg erről a szentélyről, amelyek egy templom belsőt imitálnak egymással szemben.
Itt négy egységet lehet alapvetően megkülönböztetni. Van a néhai templomnak egy úgynevezett márványkapuja, ami eredetileg a déli kapuja volt a nagy templomnak, amelyiket sajnos lebontottak és átalakítottak, mert az egy, szabad kitérnem egy pillanatra, hogy mennyire sajnálatos és nagyon érdekes az a momentum, hogy volt egyszer itt egy olyan épület, egy olyan templom Pécset, amelyiknek jelentős románkori része volt, majd hozzáépült egy gótikus rész, egy hajó, majd utána a 18. században is épült, nem, még a reneszánsz alatt, hiszen a szatmári püspöknek is ott van a szatmári pasztofóriuma, ami nagyon szépen most egy oldalkápolnába látható, és tulajdonképpen még a 18. században is egy jelentős képítettsége volt ennek a templomnak. Igen ám, csak ez a templom nem nézett ki olyan jól. Tehát ez úgy nézett ki, mint egy fecskefészek, vagy azt lehet mondani, egy ilyen organikusan egymás mellé épített építmény, amelyiknek nem volt az a kellő reprezentációja, amelyikre gondolom az egyháznak szüksége volt, és volt egy pillanat itt Pécsett, amikor az egyház hirtelen nagyon gazdaggá vált. És ez pedig az ipari forradalomnak az időszaka, ugyanis abban az időben a püspökségnek a korábban csak vadászatra és fakitermelésre alkalmas erdei alatt kiderült, hogy szén van. És ez a szén óriási kincs volt abban az időben, hiszen a motorizáció és a gőzgépnek a föltalálása és az üzembe helyezésének a korszaka volt, és hirtelen a püspökség egy részvénytársaságba került bele, amelyik a Duna hajózási részvénytársaság volt, és ez a részvénytársaság úgy szerződött a püspökséggel, hogy a kitermelt szénnek egy jelentős bevétele került a püspökséghez nagyon normális módon. És hirtelen a gazdagságban, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy ez az időszak, ha megnézzük a 19. század kiépült bazilikáit Magyarországon, ez érdekesen megvan Vácott, megvan Egerben, Esztergomba is. És ez itt Pécsett is megjelenik, hogy ránéztek erre az organikusan épült gotikus, barokk, románkori, részben reneszánsz épületre, és azt mondták, hogy jaj, hát hogy néz ez ki? Hát ide kellene egy jobb, egy szebb, egy Isten dicsőségét jobban szolgáló épületet építeni, és nekifogtak, és lebontották ezt a csodát, amit ma nagyon sajnálunk. De hát Istenem, hát ilyen az élet. Szerencsére nagyon jó tanácsadói voltak az egyháznak, és akkori legjobb művészettörténészeket felkérték arra, hogy segítsenek az itt lévő építészeti értékeket kimenteni az épületből, hogy helyet adjanak ennek az új mély tornyos, nagyon reprezentatív, nagyszerűen megépített új épületnek. És akkor elkezdték fölmérni, és megfelelő szakértelemmel bontották végig az épületet, és így kerültek elő például ezek a, nem akarok a többi részletre kitérni, de ezek a faragványok, amelyek most itt a Dómkőtárba bemutatásra kerülnek. Tehát lebontották az altemplomi lejárót, ezt elszállították Zala Györgynek a műtermébe. Zala György ezeket a faragványokat látva elkészített egy rekonstruktív másolati faragvány együttest, mondjuk az északi lejáróról, az északi altemplomi lejáróról, a déli altemplomi lejáróról, és ezek aztán, amikor fölépült a dóm, akkor ezek beépültek oda, és tulajdonképpen leképezik a most látható lejárók, ezeket a lejárókat, amelyikek viszont most itt eredeti faragványban, töredékes állapotban vannak bemutatva. Én is csináltam ennek egy bizonyos rekonstruktív installációját, de messze nem egy olyan kiegészítés történt itt, hanem ezeket én úgy nevezném, hogy ezeket a faragványokat helyzetbe hoztam. Olyan esztétikai egységet próbáltam megvalósítani, amelyekben a faragványok mind olyan helyzetben vannak, amilyenben voltak. Tehát most például itt állok az északi altemplomi lejáró előtt, és elkészült a lejárónak az íve, és fölötte pedig ugye ott van két állatfigura, amiből elég kevés látszik, csak hadd mondjam el, hogy ezek olyan griffek vagy oroszlánok, nem lehet pontosan megmondani az ő, tudom, ilyen állat megnevezésüket, amelyeknek a hátán egy-egy angyal áll. És ezek az angyalok egy mandorlába lévő Pantokratort, egy istenatyát vesznek két oldalt pártfogásba, hogy így mondjam, mert ezek az oroszlánok, ezek a griffek, ezek az alvilágnak a szimbólumai, ezek mindig úgy szerepelnek egy-egy ilyen ábrázolásnál, hogy például áll a hátukon egy angyal, ami azt jelenti, hogy a talpunk alatt vagy, te dög. És ez egy nagyon jó darab, hogy a baloldali figurának nem volt meg a feje. Ez a fej, amit most már hozzákerült, ez hányódott, és a művészettörténész Melinda mindig mondta, hogy hát Vidikém, hát nem tudom, de ennek valami jó helye van, és de hogy állt ez, hát olyan furcsán van a nyaka, meg minden. És egyszer így meditálva ezen a darabon, oda próbáltam ehhez a darab, ehhez a testrészhez, ehhez az állattesthez, és rájöttem, hogy ez visszafelé, fölfelé harap. Tehát tulajdonképpen méltatlankodik azon, hogy miért állsz a hátamon, te angyal, és majdnem, hogy meg akarja harapni. Tehát tulajdonképpen azt, amikor egy oroszlánt így beszorítanak egy sarokba, és akkor úgy visszahorkan, és a fogait kimutatja, és itt van. Tehát ez van ezen a kis részleten megörökítve, és ezért nagyon érdekes, életszerű ez a jelenet, és nagyon örült a Melinda, hogy ja Istenem, de jó, mert megvan itt ennek a szörnynek a feje, és ettől már mindjárt kifejezőbbé válik az együttes.
Valamikor, amikor a pályádról beszéltél, említetted, hogy lehettél volna szobrászművész, de az a fajta önkifejező gesztus az nem érdekelt téged, hogy szobrokba fejezd ki saját magadat. Itt meg mégis, ahogy beszélsz, azt érzem, hogy teremtesz életet, adsz olyasminek, ami talán már pusztulásnak indult, vagy újra fölfedezed, újra meglátod az életet abban, hogy mit álmodott bele valamikor az a kőfaragó, akár közel 1000 évvel, vagy még többel ezelőtt.
Igen, az a helyzet, hogy valóban ezek olyan töredékes állapotban vannak, hogy az átlag ember ránéz, és úgy látja, hogy igen, hát ez valószínűleg egy figura volt, de nem tudja elképzelni, és hát én nekem megvan az a szerencsém, hogy én ebben szereztem jártasságot, hogy így mondjam, hogy lássam a faragvány, a töredékességben azt, hogy vajon mi volt, hiszen az embernek rendelkezésre állnak az analógiák. Tehát egy-egy ábrázolásnak mindig van egy előképe. És ha az ember kellőképpen kutatja és érdeklődik a formák, a korszakoknak az időszakába szokásos formai megoldások után, és engem ez mindig érdekelt, akkor bizony ilyen dolgokra rá tud jönni, és nagyon érdekes összefüggések kerülnek elő, illetve hát magának a restaurálásnak is az a legfontosabb célkitűzése, hogy az a tárgy, az a dolog, ami már pusztulni kezd, és már úgymond túlhaladtunk rajta. A korszerű világ az mindig valami újat állandóan azt keresi, hogy a kényelmesebb, egyszerűbb, jobb és szebb legyen a környezetünk és a dolgaink. Igen ám, de ezek a régi dolgok viszont ha már nem is tudnak megszólalni, de legalább a restaurátor tudja megszólaltatni, illetve olyan helyzetbe hozni, hogy megszólalni képes legyen. Természetesen a művészettörténészek és egyéb kutatók segítségével, akik még segítenek abba, hogy az összes adatot köré gyűjtsék, és megfelelően tálalásra kerüljön. Tehát tulajdonképpen egy-egy ilyen faragvány magában csak akkor tud megszólalni, ha tényleg adunk egy ilyen dombkőtári teret neki. Ha építészetileg kialakítunk egy milliót, megvan a megfelelő világítása, megfelelő szervezettség van mögötte, és ide hívjuk az embereket, és azt mondjuk, hogy gyertek, nézzétek meg, ez a mi múltunk. Érdekes módon az ember, ha leül baráti körbe borozni, vagy beszélgetni egy kicsit kötetlenebbül, a történelem rögtön előjön. Előjön a második világháború, de utána előjön, hogy mi volt azelőtt Trianon, és előjön a középkor is, és hogy Szent István miért jött ide, és miért vagyunk egyáltalán itt ezen a területen, amit a Kárpát-medencének tartunk. És ezek, ha nincsen látható és kézzelfogható jele annak, hogy miről beszélünk, hogy mire hivatkozunk. Tehát, hogy tegyük föl, itt a 13. században nekünk milyen templomunk volt, milyen reprezentációja volt az egyháznak, amit itt, ebben a dombkőtárban meg lehet látni, meg lehet sejteni. Nem teljes formájában, de az, aki tovább érdeklődik, az először is kap egy nagyon jó benyomást, egy nagyszerű kiállítást, de ha még tovább érdeklődik, akkor igazából majd vissza is jön, mert egy-egy dolog az úgy van, hogy először csak ránézünk, aztán megyünk tovább, de ha az a dolog olyan, hogy valamit megindít bennünk, legalábbis én magamból így indulok ki, hogy megyek az utcán, és elmegyek valami épület mellett, megyek, és egy idő után bevillan. Nem tudom, ez a kapu, ez olyan különös. Miért olyan különös? Fogom magam, és visszafordulok. Oda megyek, és megnézem. Mi az, ami nekem ezen tetszett, csak úgy? És akkor elkezdem nézegetni, és akkor rájövök, hogy ja, hát igen, hát azért, mert ez erre hasonlít, erre a korszakra, ez onnan merítette az arányait, és ez valahogy nekem megütötte az inger küszöbömet. Az lenne jó, hogyha az emberek így néha elmennek valahova, igaz, hogy lehet, hogy nem egy mély benyomás, de valami olyan benyomás keltődik bennük, ami miatt egyszer megint visszajönnek, és ha beszélgetnek róla, akkor azt mondják, hogy hát igen, az a középkor, az tulajdonképpen ott Pécset, ott tényleg ott van. A déli altemplomi lejáróba láthatjuk Krisztusnak a születés történetét, az angyali üdvözlettől menekülés Egyiptomba jelenetig, amint Mária ül a szamár hátán, és József vezeti a Heródes elől, menekíti Jézust.
Kedves hallgatóink, Ozsdjányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral beszélgetünk, aki Pécset a dombkőtárban vezet bennünket, ez nagy mértékben az ő alkotása. Elmondta korábban, hogy kikkel dolgozott együtt, kik azok a művészettörténész, építész és más szakemberek, akikkel együtt kialakították ezt. Most egy kicsit el kell búcsúznunk, mert ennek a műsornak az ideje lejárt, és legközelebb folytatjuk, de a beszélgetés az most folytatódik ebben a pillanatban Ozsdjányi Vilmossal, hallgatóinkkal pedig a következő műsorban találkozunk legközelebb.